Miután átmentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton át vitatkozott velük az írásokból. Magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. És közülük némelyek hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, csak úgy, mint sokan az istenfélő görögök közül, valamint nem kevesen az előkelő asszonyok közül is. A zsidók pedig irigységtől indítatva maguk mellé vették a piaci népségből néhány gonosz embert, és csődületet támasztva fellázították a várost, majd Jázon házához vonulva igyekeztek őket kihozni a nép közé. Amikor pedig nem találták őket, Jázont és néhány testvérét, a városvezetői elé hurcolták, és azt kiáltozták, hogy ezek a világ felforgatók itt is megjelentek, akiket Jázon házába fogadott, pedig ezek minnyájan a császár parancsolatáján cselekszenek, mivel hogy más tartanak királynak, Jézust. Fel is izgatták a sokaságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. De amikor Jázon és a többiek kezességet vállaltak értük, elbocsátották őket. A testvérek pedig azonnal, még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába, akik amikor megérkeztek, felkeresték a zsidók zsinagógáját. Ezek pedig nemessebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, úgyhogy az igét teljes készséggel befogadták, és minden nap kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak ezek. Sokan hittek azért közülük, sőt az előkelő görög asszonyok is, és férfiak közül sem kevesen. Amikor azonban a tesszalonikai zsidók megtudták, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, elmentek, és a sokaságot ott is felizgatták és fellázították. De a testvérek akkor azonnal elküldték Pált, hogy utazzon a tengerig, Szilás és Timóteus azonban ott maradt. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a hetedik napot, hogy figyelhetünk a te igédre. Köszönjük neked a nyarat, köszönjük neked, hogy velünk voltál az elmúlt tanévben, és köszönjük neked a gyermekeknél, hogy itt lehet a vakáció, itt lehet a szünet. Köszönjük neked, Uram, az érettségén túllévő fiatalokat, köszönjük neked azokat, akik a vizsgákon túl vannak, köszönjük neked a szabadságra készülőket. Könyörgünk, hogy mindannyian gyermekek, fiatalok, idősebbek, a nyarat is tudjuk a te dicsőségedre élni, és könyörgünk most a te igédért, hogy tudjuk ezt megérteni, felfogni. A te szent lelkeddel legyél közöttünk. Tanítsál minket arra, hogy hogyan lehetünk világfelforgatók a világ szemében, és hogyan lehetünk menedék a testvérek szemében. Amen.
Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének 31. verséből hirdetem nektek, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Amen. Az igére készülve a 381. dicséret 7. versét énekeljük, ne hagyj kérünk egyetlen egy Jézusunk. De testvéreim, az az ige, Istennek az a szent igéje, melynek alapján üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, írva van a felolvasott helyen a 17. rész, 2., 3., valamint 11. versében. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton át vitatkozott velük az írásokból, magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, úgyhogy az igét teljes készséggel befogadták, és minden nap kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek. Amen. Kedves testvérek, van a magyar nyelvben egy olyan melléknév, amelynek meglehetősen negatív csengése van, ez az együgyű. Pedig eredeti jelentése szerint semleges, hiszen együgyű, mert egy ügye van. Így volt együgyű Pál apostol és valamennyi munkatársa, hiszen ahogyan látjuk hétről hétre az ígét, Pálék missziói útjait, bármerre mentek, mindenhol ugyanarra törekedtek, ugyanarról beszéltek, ugyanazt tették. Az evangélium a Jézus Krisztusról szóló örömhír volt az egyetlen ügyük. A mai igében is ez az egyetlen ügy áll előttünk, és három gondolatban szeretném elmondani azt, amit úgy gondolom, hogy Isten rám bízott, hogy hogyan kell hirdetni, hogy mit kell hirdetni, és hogyan kell fogadni. Az első tehát ez, hogyan kell hirdetni az evangéliumot. Nagyon fontos, hogy a hallgatók életkörülményei közé kell vinni, arra a helyre, és abban az időben, amikor hallhatják. Miután átmentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton át vitatkozott velük. A tesszalonikai zsidókhoz úgy jutott el az örömhír, hogy először is Pálék megérkeztek Tesszalonikába. Elég nehéz lett volna a tesszalonikai zsidóknak úgy hirdetni az örömhírt, hogy nem mennek oda. A második az, hogy bementek a zsinagógába, a harmadik pedig, hogy három szombaton át vitatkozott velük, hiszen a zsinagógai istentisztelet szombaton volt. Nekünk is oda kell eljutnunk, ahol azok vannak, akiknek szeretnénk elmondani az örömhírt. A testvéreknek, akik most itt velem szemben ülnek, vasárnap délelőtt 10 órakor itt a templomban, másoknak a családi otthonukban, munkahelyen, baráti társaságban, vagy ahogyan mi is tervezzük, hogy majd ősszel megpróbálunk kilépni templomunk falai közül, és már ki is béreltük az Adi Művelődési Központnak a színház termét, és ott próbáljuk majd hirdetni az evangéliumot. Teljesen fölösleges lenne följönnöm ide a szószékre, mondjuk kedden hajnali 3 órakor, mert lehet, hogy én elmondanék egy szép prédikációt, de senki nem hallaná. Oda kell vinni az igét, oda kell vinni az evangéliumot a hallgatók életkörülményei közé, ahol a hallgatók éppen megtalálhatók. Aztán a másik nagyon fontos dolog, hogy az írásokból kell meríteni a mondani valót. Itt az igében zsinagógai istentiszteletről van szó, tehát ez természetes, mint ahogyan az is természetes, hogyha akár Emike, akár én följövünk ide a szószékre, akkor se nem a Koránból, se nem Nietzsének valamelyik könyvéből, hanem a Szentírásból olvasunk fel, és annak alapján hirdetjük az örömhírt. Hiszen istentiszteleten ez természetes, de bárhol is hirdetjük az evangéliumot, mindig a Bibliára kell építeni. Akár elővesszük a Bibliát fizikailag, akár nem is hozzuk szóba, de a háttérben mindig ott kell lennie. Nem filozófiát kell hirdetni, nem pszichológiát kell hirdetni, nem vallástörténetet kell hirdetni, csak a Szentírásra építhetjük mondani valónkat. Kapcsolódási pontként persze lehet sok minden mást is használni. Éppen majd jövő vasárnap fogjuk látni,
hogy amikor Pál Athénban filozófusok előtt hirdette az Areios Pagoson az igét, akkor például görög költőket idézett, meg elmondta azt, hogy körbejártam városotokat, és sok oltárotokat, sok templomotokat megnéztem, és találtam egy olyat, amelyre az van írva, hogy az ismeretlen Istennek, no hát én ezt az ismeretlen Istent hirdetem nektek, ezt majd jövő vasárnap fogjuk látni. Tehát Pál keresett kapcsolódási pontokat, de aztán amit mondott, ami a mondani valójának a lényege, a veleje volt, az kizárólag a Bibliára épült. Érvelni csak a Biblia alapján lehet. És a harmadik dolog, ami nagyon fontos az evangélium hirdetésénél, hogy egy értelmi tevékenységet kell folytatni. Ilyen igéket olvasunk a Bibliában, hogy vitatkozott, magyarázta, bizonyította. Mert a hit rendkívül logikus dolog, bár nem közönséges logika szerint való, de az isteni logika az igazi, a magasabb logika szerint hihetetlen logikus. Ez a magasabb logika az, amit már Ézsaiás is elmondott az 55. részben, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. És ezek a földi utak és földi gondolatok, ez az emberi logika. De nem arról van szó, hogy Istennél egy nagy, formátlan massza lenne az egész, neki is vannak útjai, és neki is vannak gondolatai. És ezek hihetetlen logikusak, csak ezek sokkal-sokkal magasabban állnak az ember útjai és gondolatai fölött, olyan magasan, mint az ég a föld fölött. Hiszen maga a logika szó is azt jelenti, hogy a logosz szerint gondolkozunk. A logosz pedig tudjuk, hogy az ige görög kifejezése, hiszen az igéről mondja János evangéliuma, hogy az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. És itt az ige, hogy az ige testé lett, itt a logosz szó szerepel. Sokan úgy gondolják, hogy a hit és a tudomány kölcsönösen kizárják egymást. Vagy hogy a hit nem egy logikus dolog, a hit az érzésekre épül, benyomásokra épül, sőt, megérzésekre épül, szó sincs róla. Az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír a világ leglogikusabb dolga, és ezért lehet, hogy vitatkozott velük Pál apostol, hogy magyarázta és bizonyította az evangéliumot. Tehát hogyan kell hirdetni az evangéliumot? Vinni a hallgatók életkörülményei közé, az írásokból kell meríteni, és értelmi tevékenységet kell folytatni. A második, hiszen idáig a hogyanról beszéltem, hogy mit kell hirdetni az evangélium hirdetésekor, ez is teljesen világosan előttünk áll az igében. Magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Tehát először is hirdette a keresztet. A zsidók várták a messiást, de leginkább gazdasági és politikai síkon. A Szentföldön élő zsidók úgy gondolták, hogy majd jön valaki, aki megoldja a kenyérkérdést, és aki kiűzi a megszálló római csapatokat. De a szétszórtságban élő zsidók is átvették ezeket a váradalmakat. Az, hogy a messiás, ami tulajdonképpen ugyanazt jelenti, mint a Krisztus, hogy a messiásnak szenvednie kell, ez új gondolat volt a számukra. Noha például Ézsaiás próféta könyvének 53. része egy egész fejezet arról beszél, hogy Isten szenvedő szolgája, a bűneinkért feláldozza magát ártatlanul. Sőt, nagyon sok olyan messiási zsoltár van, amely a messiás szenvedéséről szól. Sőt, maguk az ószövetségi áldozatok is előre mutattak Krisztus kereszthalálára. De ebbe a gondolatmenetben mégis nehéz volt beleállniuk a zsidóknak, mint ahogyan most is nehéz. Sokan, gyakran még mi is, a problémák, a saját egyéni problémáink, vagy az ország problémáinak a megoldását gazdasági vagy politikai síkon keressük. Úgy gondoljuk, hogy ha lesz esetleg politikailag valamilyen változás, vagy nem lesz változás, majd akkor az megoldja életünk nehéz kérdéseit. És nehéz megérteni azt is, hogy megváltásra van szükségünk, hogy hiába gondoljuk magunkról, hogy mi alapvetően jó szándékú, becsületes emberek vagyunk, meg kell értenünk, hogy a bűn lényege nem az, hogy ezt vagy azt tettünk, vagy szóltunk, vagy mulasztottunk. A bűn lényege az, hogy születésünktől fogva távol élünk Istentől. Emiatt volt szükség megváltásra. Emiatt kiáltott fel Jézus a kereszten úgy, én Istenem, miért hagytál el engemet? De nem csak a keresztet hirdette Pál apostol, hanem hirdette az üres sírt is. Magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból. Ez is kellett, szükségszerűség volt. Enélkül nincs értelme a kereszténységnek, hiszen miből tudnánk azt, hogy az atyának kedves volt ez az áldozat, ez a váltság áldozat. Nem tudnánk sehonnan, hogyha Jézus Krisztus nem támadt volna föl. Ezzel igazolta vissza az atya, ezzel tett pecsétet rá az atya, hogy kedves volt neki ez az áldozat. Sőt, az ószövetségi proféciák is szóltak már a feltámadásról is. Ez örök életünknek a záloga, a mi feltámadásunk reménysége is. Nagyon sokan vannak ezen a világon, akik úgy gondolják, hogy ez az élet, és nincs tovább. De sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a lélek halhatatlan, és ez a lényeg. Pedig az ember testből és lélekből áll. Nem csak lélek, test és lélek. És hogyha Isten az embert üdvözíteni akarja, akkor nem csak a lelkét akarja üdvözíteni, hanem a testét is üdvözíteni akarja. És ez a feltámadás. Erről beszél nagyon szép, logikus felépítettségben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelének 15. részében. Ezt ismerik a testvérek, ebből most nem olvasok fel részleteket. De nagyon fontos, hogy mi magunk is úgy tekintsünk a jövőnk felé, hogyha Jézus Krisztus megváltottjai, az ő keresztjének a részesei vagyunk, akkor részesei leszünk az üres sírnak is, mert egyszer eljön feltámadásunk órája. Végül hirdette azt is Pál apostol, hogy Jézus a Krisztus. Megint csak hadd olvassam az igét, ez is nagyon fontos része a bizonyságtételnek. Magyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Eljött tehát a messiás, és az nem más, mint Jézus. Ez volt talán a legnagyobb botrány a zsidók számára. Mert akit a jeruzsálemi vezetők népámítónak ítéltek, és ezért halálra adtak, az hogyan lehetne a messiás? Gondolkozhatott sok zsidó Izrael területén is, és a diaszpórában is. Hát minden vezető tévedett volna? Vagy akit keresztfán végeztek ki, pedig a mózesi törvények szerint átkozott, aki fán függ. Hát hogyan lehetne az a messiás? Akit még a saját tanítványai is cserben hagytak. Hát hogyan lehetne az a messiás? És mégis Pál apostol azt hirdette, hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Tehát ő a megváltó, ő a messiás. kedves testvérek, bennünket is olyan sokszor befolyásol másoknak a véleménye, előzetes ismereteink, sikeresség vagy sikertelenség, de nagyon sokszor nem ez a mérce. Különösen az Isten országában nem ez a mérce. És az sem véletlen, hogy ma is Jézus személyére zúdít, ösztüzet az ellenség. Nem olyan régen, egy jó pár évvel ezelőtt jelent meg például a Da Vinci Kód című könyv, amelynek a lényeg az, hogy Jézus csak ember volt, Mária Magdolna volt a felesége, gyermekük is született. Nem véletlen, hogy az ellenség, az ösztüzet Jézusra zúdítja, mert azt akarja cáfolni, hogy Jézus a Krisztus, hogy Jézus a Messiás. Nekünk pedig ez az örömünk, a bizonyosságunk, ez az, amit hirdetünk, mert Jézus a Krisztus. Nem más a Messiás, és nincs más Messiás. Az üdvösség egyedül az ő nevében lehet a miénk. Látjuk tehát azt is, hogy mit kell hirdetni az evangélium hirdetésekor, a váltsághalált, a feltámadást, és azt, hogy az a Jézus, akit ott 2000 esztendővel ezelőtt keresztre feszítettek, az a Krisztus. És végül harmadjára ezt a kérdést is feltehetjük, hogy hogyan kell fogadni az evangéliumot. Hiszen megint csak ezt látjuk az igében, az igének a második felében, hiszen Tesszalonikából tovább kellett, mint egy menekülniük pálapostoléknak, és a béreai zsidókról olvassuk, hogy ezek pedig nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, úgyhogy az igét teljes készséggel befogadták, és minden nap kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek. Tehát teljes készséggel. Egy kicsit lehet tágabban fogalmazni, hogy vágyódással, vágyakozással, nyitottsággal, teljes készséggel, amikor nincsenek előítéleteim, amikor nem emberek véleményére hallgatok, amikor még korábbi ismereteimet is félre tudom tenni, és be tudom fogadni az újat, mert nyitott vagyok felé, nyitott vagyok az ige felé, nyitott vagyok Jézus Krisztus felé. Tehát teljes készséggel, de így is olvassuk, hogy befogadták az igét. De nem csak teljes készséggel hallgatták, és aztán egyik fülükön be, másik fülükön ki, hanem befogadták az igét, engedték, hogy a szívükbe hatoljon az ige. Mint ahogyan a föld befogadja a beléje vetett magot, az élettelen az életet. Nem véletlen, hogy az az ézsaiási ige, amelyet az előbb felolvastam, pont egy hasonló gondolattal folytatódik. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Tehát befogadták az igét. Úgy tekintettek arra, amit Pál mondott, mint amiben az élet csírái vannak. És végül kutatták az írásokat. Nem hiszékenyek voltak, hanem hívőkké lettek. Ez nagy különbség. Nem vették készpénznek a pálapostól által hirdetett evangéliumot, hanem maguk is meg akartak győződni annak az igazságáról. Nem akarták megspórolni az intellektuális erőfeszítést. Fontos volt nekik, hogy befogadják készséggel az igét, de hogy az nem egy ismeretlen idegen helyről jött embernek az elmélete volt csupán, hanem ők maguk is alátámasztást kerestek az igéből, a Szentírásból, és találtak is. Tehát hogyan kell fogadni az evangéliumot? Teljes készséggel, befogadva az igét, és kutatni kell az írásokat. Ezért olyan fontos, hogy minden hívő ember minden nap olvassa a Bibliát, hogy elmélyüljön fölötte, hogy keresse az üzenetét, és alkalmazza a saját életére. Kedves testvérek, olyan egyszerű a mai igének az üzenete. te is fogadd úgy az evangéliumot, mint a bériai zsidók, hirdesd úgy, mint Pál apostolék, és ne legyen más szenvedélyed, mint a kereszt, az üres sír, és az az üzenet, hogy Jézus a Krisztus, és akkor betöltötted e földi küldetésedet. Amen. Az igére válaszként a 298. dicséret 10. versét énekeljük, mit tettem és hirdettem én. Urunk, olyan csodálatosan egyszerű az az üzenet, amelyet nekünk újra és újra elmondasz, de minden alkalommal másképpen mondasz el, hiszen a kereszthaláról, az üres sírról, egyszülött fiadnak, Jézus Krisztusnak a személyéről szól ez az öröm üzenet, és küldetést ad, mert hív bennünket és küld bennünket, hogy mi magunk is meghalljuk, és ha meghallottuk, nem csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel, akkor menjünk és mondjuk is tovább. Így adj nekünk küldetést azokban az élethelyzetekben, amelyekbe kerülünk, akár otthon a családban, nem hívő családtagjaink között, akár a munkahelyünkön, akár egy-egy baráti társaságban, bárhová megyünk, bárhová küldesz. Urunk, ne hallgasson az evangélium, ne hallgassunk mi magunk, hanem hirdessük azt, amit ránk bízol. Ennek a formája lehet, hogy más és más, hiszen más volt a mai igében, és más lesz majd a következő vasárnapi igében, amikor Pál apostol aténi beszédét fogjuk tanulmányozni. De az üzenet az mindig ugyanaz. Mert ez az egyetlen üzenet az, amely életet tud adni, és nem csak e földi életet, hanem örök életet, amely a feltámadásnak a reménysége, amely túlvezethet bennünket minden nyomorúságon, minden bajon, betegségen, gyászon, amely túlmutat egészen addig az országig, amelyet várunk, amelybe vágyakozunk, amelyről ígéd úgy beszél, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, azt készítetted a téged szeretőknek. Így kívánunk téged szeretni, így kívánunk téged, Úr Jézus Krisztus, a szívünkbe fogadni, és így kívánjuk, hogy mások is a szívükbe fogadjanak téged, mert ez az egyetlen értelme a földi életnek. És kérünk, Urunk, hogy így vigasztald a gyászolókat, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, hogy te légy az ő vigasztalásuk, az ő örömük, te adj nekik hitet és reménységet, te mutasd meg ennek az életnek a törvényszerűségeit, amelyet most a halál megrontott, amióta őszüleink bűnbe estek, de amit te helyreállítottál, és amelyet majd egyszer a maga teljességében fogsz helyreállítani. Így kérünk gyászolókért és örülőkért, így kérünk magunkért, személy szerint és gyülekezetünkért, és így könyörgünk hazánkért és az egész világért, könyörülj rajtunk. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és testvérek, hallgassák meg a hirdetéseket. Az első hirdetés tényleg hadd kapcsolódjon az adakozáshoz, hogy változatlanul kérjük a testvérek áldozatos szeretetét a templom tető építése ügyében. Amint látják a testvérek, megterítettük az úrasztalát, csütörtökön előkészítő istentisztelet volt, most pedig várjuk mindazokat, akik vágynak az Úr Jézus testének és vérének a jegyeire. Ma este 7:30 lesz istentisztelet itt a templomban. Szintén ma 4 órai kezdettel presbiteri találkozó lesz a Józsefvárosi Református Egyház községben, a Salétrom utcában. Az alkalom témája Calvin emlékévek 2009-2014 programban, Calvin egyház felfogása. Előadó dr. Szűcs Ferenc egyetemi tanár, felkért hozzászóló dr. Nagy Sándor volt főgondnok. Majd beszélgetés is, megbeszélés is követi ezt az alkalmat. Minden érdeklődőt, presbitert, gyülekezeti tagot szeretettel hívunk és várunk. Egyéb alkalmak a kiosztott igehirdetési vázlat túloldalán található, különösen is hirdetem a kedd este 6:30-es imaközösséget. Ez általában házi imaközösség szokott lenni, de így nyáron itt a gyülekezeti teremben tartjuk. Szerdán délután 4 órakor pedig kórházi istentisztelet lesz a Baross utcai kórházban. A hívogatók, szolgálók 3:30 találkoznak legkésőbb a kórház kapujában. Hirdetem a táborokat és csendes heteket. A gyermekek számára az angol sporttábor, angoltábor és kézműves tábor, illetve az ifjúsági táborok, ezekre még lehet jelentkezni. A fiatal családosok számára Verőcén lesz csendes hét július 13-a és 17-e között, és a szokásos gyülekezeti nagykörösi hetünk pedig július 20-a és 24-e között lesz. Ezeknek a költségei olyan rendkívül kedvezőek, manapság már egyszerűen nem lehet sem gyermektáborba, sem semmilyen más helyre ilyen összegekért menni, hiszen 5 nap 12-13 ezer forintba kerül. Az itteni ilyen napközis jellegű gyermektáborok pedig még sokkal olcsóbbak. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Az elmúlt héten egy alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett. Hafner Ottóné született Kocsár Ida hunyt el életének 97. esztendejében. A kijáratnál kapható Reformátusok lapja. Újra és újra hirdetem a Biblia és családot és a Lídia című folyóiratot, abban a reménységben, hogy egyszer majd csak el fog fogyni. Valóban tudom, hogy nem olyan olcsóak ezek, különösen ami a Lídiát illeti, de nagyon tartalmasak és nagyon sok hitmélyítő cikk található bennük. Ugyanúgy, mint az iratterjesztésben pedig megtalálható a Family című újság, több példánya is. Valamint szintén iratterjesztésünkben kapható most Fűtő Róbertnek a Budapesti Keresztjén Filmklub című könyve 1100 forintos áron. Ebben tulajdonképpen filmismertetések vannak keresztjén szemmel nézve. Szintén kapható dr. Erdélyi László testvérünk Liszt Ferenc műveiből összeállított CD-je 1500 forintért. Hirdetem, hogyha esetleg van még valaki, aki a Biblia kiállításra hozott Bibliáját nem vitte haza, az a könyvtárban megtalálja. Az istentiszteletet követően a harang Hafner Ottóné emlékére fog megszólalni. Most pedig, már az úrvacsorára készülve, a 427. dicséret első, második, 9. és 10. versét énekeljük, Lelkem hozzád kíván menni.
Az Úr Jézus a Szent Vacsora sákramentumát, a szereztetési igét Máté evangéliumában így olvassuk. Amikor pedig beesteledett, letelepedett a 12-vel. Evés közben így szólt. Bizony mondom nektek, egyikőtök elárul engem. Fölöttébb megszomorodtak, és elkezdték egyenként kérdezgetni, csak nem én vagyok-e az Uram? Amikor pedig ettek, Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adott, átadta nekik, és ezt mondta, igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének terméséből mind a ma napig, amikor újat iszom veletek az én atyám országában. Dicséretet énekeltek, majd kimentek az olajfák hegyére. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Valljuk meg bűneinket, és bűnvallással is álljunk oda az Isten színe elé. Mennyei édesatyánk, bűneink megvallásával jövünk most eléd, hiszen nem tudunk mi mást hozni. Nem tudjuk letenni a mi szép és jó életünket, mert ami jó volt benne, az egyedül a te kegyelmességedből volt, és nem a mi érdemünk. Urunk, mi csak napról napra szaporítani tudjuk bűneink számát, mert ez telik tőlünk, születésünktől fogva, természetünkből adódóan. Bocsáss meg, Urunk, hogy mégis magunknak akarjuk sokszor a dicséretet, hogy elkönyvelni, hogy ez jó volt, pedig minden a te kegyelmességed. Urunk Istenünk, bocsásd meg azt, hogy olyan sokszor vagyunk önzők, hogy nem figyelünk rád, nem töltjük be rendeltetésünket, hanem magunknak akarunk szerezni, élni. Arra se figyelünk, hogy mi a jó a másiknak. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy mégis készítesz az asztalodhoz. Mégis munkálkodsz bennünk. Hálát adunk, Urunk, hogy a bűneink sem választhatnak el, hiszen az Úr Jézus Krisztus eleget tett minden bűnünkért. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, tegyünk vallást hitünkről is, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Bűn és hitvallást ételünk után a szentjegyek vétele előtt szokásos rendünk szerint feleljünk még a következő kérdésekre, hívő szívvel és hallható szóval. Isten szent orcája előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestől fogva bűnösök vagytok, s ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, megvallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme megjelent a Jézus Krisztusban, aki kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek? Ha igen, felejétek, hiszem. Reménységgel várjátok-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, felejétek, reménységgel várom. Végül ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért hálából, már jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ha igen, mondjátok, ígérem. Veletek együtt mindezeket én is megvallom, hiszem, várom és ígérem. Most azért én, mint Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan ugyanbár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért, mindazoknak, akik élő hittel elfogadják tőle. Amen. Most pedig, akik az Úri Szent Vacsora áldásaiban részesülni kívántok, jöjjetek a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és a gyülekezetünkben szokott szép renddel. Először a gyülekezeti teremben levők jöjjenek és vegyék az úrvacsorát, majd a jobb és a baloldali pacsorban ülők jobb közfelől jöjjenek ki, majd balról térjenek oda-vissza. Kedves testvéreim, így szerezte az Úr Jézus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát. Hasonlóan értek fel az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt eltávoznánk, fogadjátok a bátorítást Pál apostol Efézusiakhoz írott leveléből. Megtanultátok, hogyan van a valóság Krisztusban. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti óembert, aki család kívánságok által megromlott. Újuljatok meg gondolkodásotok lelke szerint, és öltözétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a fele barátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább foglalkozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból, minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves jó illatként. Adjunk hozzá Istennek hálát a velünk között kegyelmét. Istenünk, hogy asztalt terítettél, köszönjük,